Hetedik fejezet. A kézitusa alig tartott tovább 5 percnél a fekete lovasok, mint ilyet madársereg szétrebbentek. Kahevekör gróf véres kardját lovas örényébe megtörölve visszalovagolt az erdőszélre, ahol Isabella is kísérete az ütközet végét várta.
Hát mégiscsak szégyen, hogy egy nemes lovag fényes kardját kénytelen ilyen disznók vérével bepiszkítani,
jegyezte meg Kahevekör gróf a kardját hüvelyébe csúsztatva vissza, majd így folytatta.
Ugye, mégiscsak kellemetlen fogadtatás, amelyben részed van, kedves húgom Isabella. De hát, kóbor hercegnők az ilyen jelenetekre kell, hogy elkészüljenek. Amint láthattad is, épp a kellő időben érkeztem be. Biztosíthatlak, kedves húgom, hogy ezek a fekete lovasok a grófi koronát épp úgy nem tisztelik, mint ahogy nem respektálják a paraszt leány főkötőjét. Kíséretet pedig úgy látom, nem alkalmas hadhatós ellenállásra.
Gróf úr, szólalt meg Isabella, jelentse ki mindjárt nyíltan, vajon fogolynak tekinte engem, és ha igen, hová visz?
Hogyha a te további sorsod tőlem függene, te balga leányzó, felelte a gróf, akkor már is tudnád a válaszom. Ne csak annyit mondhatok, hogy egy időre alig, hanem kalitka lesz a szállásod, te szökött madárka, te. Én téged egyelőre Peromba kísérlek, a herceg udvarába, mielőtt a parancsnokságot átruházom unokaöcsémre, István grófra, akinek feladata lesz nem annyira ezekre a disznókra vadászni, mint inkább Lüttich felől biztos híreket szerezni, ahonnan nagyon aggasztó és megbízhatatlan hírek érkeztek hozzám. Hat lándzsas ide mellém, a többi zászlóm alatt István gróf parancsnoksága alatt. Előre!
Csak egy pillanatra még, kedves bátyám, szólalt meg Isabella. Amidőn én, mint fogoly, megadom magam, engedje meg, hogy szabad elvonulást kérjek-e derék fiatalember számára, aki hű kísérőm volt idáig. Hadd térhessen vissza bántódás nélkül hazájába Lüttichbe.
István,
szólt a gróf unokaöcséhez, miután Hans Glovert jól szemügyre vette és élesen a szemek közé nézett.
Ezt a fiatalembert bántódás nélkül eresszétek szabadjára, ha már biztonságban térhet vissza Lüttichbe.
Én pedig szívből köszöntöm a kedves Gertrudot,
mondotta Isabella Hans felé fordulva,
és adja hát neki ezt a gyöngyfűzért emlékül azzal, hogy gondoljon néha az ő szerencsétlen barátnőjére.
A derék Lover tisztességtudóan megcsókolta Isabella kezét.
Nos, van-e még valami kívánságod, én szép húgom?
Kérdezte Kahevekör gróf Isabellától.
Mert bizony, épp itt az ideje, hogy útra keljünk.
Még csak az a kérésem,
felelte Isabella szemmel láthatóan meghatottan,
hogy ettől a derék ifjútól se tagadja meg a kegyét, kedves bátyám.
Felelte a gróf, Quentint most épp úgy végig mustrálva, mint előbb a Jámbor Glovert, de mintha kevésbé kedvező eredménnyel.
Hát bizony, ez már egészen más acélból való penge. Na de mondd csak, kedves húgom, mit tett érted ez a nagyon fiatal ember, hogy annyira síkra szállsz érdekében?
Az életemet és a becsületemet mentette meg, bátyám,
felelte határozott hangon Isabella, igaz ugyan, hogy szégyenében mélyen elpirult. Quentin szintén elpirult, de a haragtól volt annyira okos, hogy igazi érzéseit eltitkolja.
Az életedet és a becsületedet?
Ismételte a gróf.
Én azonban azt tartom, hogy jobb lett volna erre alkalmat nem adni ennek az ifjúnak. De hát legyen. Ez a nemes ifjú, ha ugyan rangja őt erre érdemessé teszi, csatlakozzék hát hozzánk, és bántódása nem lesz. Mától kezdve azonban majd én fogok örködni a te életed és becsületed fölött, ez ifjú számára pedig majd csak akad megfelelőbb foglalkozás, mint hogy kóbor grófnő kedvelt apródja legyen.
Gróf úr, szólalt meg most Quentin, aki nem bírta magát tovább tűrtöztetni. Nehogy ön egy idegen emberről már most lekicsinylőbben nyilatkozzék, mint ahogy később esetleg vélekedni fog róla. Bátor vagyok bemutatkozni, mint Quentin Durward, a francia királyi skót testőrség íjásza, aki tehát, mint ahogy a gróf úr is tudja, csak nemes ember lehet.
Köszönöm a felvilágosítást, és csókolom a kezét, íjász úr,
felelte a gróf még mindig tréfás hangon.
Legyen szíves, lovagoljon velem a csapat élére.
Mikor Quentin a csapat élére került, észrevette Isabella aggódó tekintetét, amely rajta pihent, sőt, mintha könnyeket látott volna a szemében. Csak hogy Quentin azt is belátta, hogy Krivekar gróffal szemben az érzelgés mit sem használ, elhatározta tehát, hogy a társalgásban majd olyan hangot üt meg, amely tudtul fogja adni a grófnak, hogy ő határozottan nagyobb megbecsülésre és tiszteletre tart számot, mint amilyet ő a gróf részéről eddig tapasztalt, aki talán zokon is vette, hogy egy ilyen alárendelt rangú ember olyan nagy bizalmát élvezi az ő előkelő rokonának.
Gróf úr, szólalt meg most Quentin mérsékelt, de azért határozott hangon. Mielőtt utunkat folytatnánk, engedje meg, hogy föltegyem a kérdést, vajon szabad embernek tarthatom-e magamat, vagy az ön fogja vagyok?
He, ravasz kérdés, mondhatom, felelte a gróf. Én erre a kérdésre szintén csak kérdéssel válaszolhatok. Vajon Franciaország Burgundiával békés, vagy hadilábon áll-e?
Hát, azt önnek jobban kell tudnia, mint nekem, milord. Én már huzamosabb idő óta távol vagyok a francia udvartól, ahonnan újabb híreket nem hallottam.
Hát íme, milyen nehéz némely kérdésre megfelelni, jegyezte meg a gróf.
Noha már huzamosabb idő óta vagyok a burgundi herceg udvarában, amióta Tourból visszatértem,
hát még magam sem tudom, hogy hányadán vagyunk Lajos királlyal. Egyelőre tehát kénytelen vagyok önt fogolynak tekinteni, az ön ügye csak abban az esetben fordulhat jobbra, ha majd az önhöz intézendő kérdéseimre őszinte és kimerítő választ fog adni, amelyekből az is kiderül, hogy ön az én rokonomat csak ugyan híven és önzetlenül szolgálta.
E tekintetben kénytelen vagyok Croy Isabella grófnőre hivatkozni, aki majd részletes fölvilágosítással fog szolgálni önnek, gróf úr.
Elég büszke felelet, marmogta a gróf. Csak hogy a hangos és önérzetes beszéd még nem bizonyíték. Ezt hiszem, hogy azzal nem alázom meg a büszkeségét, ször, ha azt kérdezem, mennyi időt töltött Croy Isabella gróf kisasszony környezetében?
Krivekar gróf úr, felelte Quentin kemény hangon. Hogyha olyan feleleteket egyáltalán válaszra méltatok, amelyek szinte már a sértés mesdjéjét érintik, teszem azt egyedül azért, nehogy hallgatásomból hátrányos következtetés lehessen levonni személye iránt egy olyan tiszteletre méltó hölgynek, akinek mindketten igazságot akarunk szolgáltatni. Isabella gróf kisasszonyt én kísértem végig Franciaországból Flandriáig terjedő útjában.
Ho-ho-ho, kiáltott föl a gróf. Ez más szavakkal azt jelenti, hogy amióta ők Plessis-le-Tourból megszöktek, ön tehát, mint a skót testőrség íjásza, nem de kifejezetten a király parancsára kísérte őket?
Bármi kevéssé is érezte magát Quentin lekötelezve Lajos király iránt, akinek álnok fondorlatai neki csak nem a halálát okozták, mégsem tartotta megengedhetőnek azt, hogy azzal a bizalommal, amelyet a francia király beléje helyezett, visszaéljen. Azt felelte tehát, hogy őt egy magasabb állású testőrtiszt rendelte ki erre a szolgálatra, ő a többivel nem törődött.
De hiszen már ez is elég, felelte a gróf. Ahogy mi tudjuk, a király nem engedi meg az ő tisztjeinek, hogy egyik íjászát kóbor hölgyek lovagjául rendeljék ki, hogy azok lovai mellett büszkélkedjék, ha ennek a kirendelésnek nem volna politikai háttere is. Ezután már bajosan tagadhatja Lajos király olyan hegyként, hogy a Croy grófnök szökéséről neki tudomása sem volt, mert hiszen íme egyik testőre volt a kísérőjük. Nos, hová, merre fordították szekerük rúdját, íjász úr?
Lüttig felé, milord. A hölgyek a boldogult püspök úr védelme alá akarták helyezni magukat.
A boldogult püspök? Kiáltott föl a gróf megdöbbenve. Hát, Bourbon Lajos püspök meghalt. De hiszen betegségről nekünk tudomásunk sem volt. Miféle betegségben halt meg?
Véres sírban pihen milord, ha ugyan gyilkosa egyáltalán eltemettette földi maradványait.
Hogyan? Hát, a püspököt meggyilkolták. Szent Isten, hiszen az lehetetlen.
Saját szememmel láttam, hogyan hajtották végre a gyilkosságot. Sőt, még más borzalmas dolgoknak is szemtanúja voltam, felelte Quentin komor hangon.
Te végignézted a gyilkosságot anélkül, hogy segítségére siettél volna?
Kiáltott föl méltatlankodva a gróf.
Vagy a kastély embereit kellett volna föllármáznod? Tudod-e, hogy ezzel borzalmas vétséget követtél el a Szent Egyházzal szemben?
Röviden most csak annyit mondok, hogy a gyilkosságot megelőzően Vilmos Márk gróf a lüttichi polgárok segítségével megostromolta a kastélyt.
Hát, mintha villámcsapás ért volna. Lüttich föllázadt. Schönwald kastély elesett. A püspököt meggyilkolták. Hát a vészmadár! Ennyi vészhírrel egyszerre hírnök még nem érkezett. Hát beszélj tehát! Te íjásza vagy Lajos királynak, aki alig, hanem ezt a nyilat lőtte ki ránk. Beszélj, annyit mondok, vagy lovakkal tépetlek széjjel.
És hogyha csak ugyan széttépetne engem Milord, akkor sem tudna belőlem kivenni többet annál, mint amennyit egy hűs, kót nemes embernek elárulnia szabad, felelte Quentin önérzettel. A szörnyűségek előzményeiről én nem tudok többet, mint ön, Milord. Nekem abban semmi részem nem volt, és olyan messze vagyok tőle, hogy én a legvégsőkig küzdöttem volna azok ellen, ha csak egy huszad részével rendelkeztem volna az eszközöknek, mint amennyi jó akarat volt bennem. De hát, mit tehettem én? Azok százan voltak. Én egyedül voltam. Minden igyekezetem oda irányult, hogy Isabella gróf kisasszony életét megmentsem, ami hála Istennek sikerült is. De hogyha közelebb állottam volna a püspök úrhoz, amikor azt a gyalázatos gyilkosságot elkövették rajta, vagy megmentettem volna őszfejét, vagy nyomban bosszút állottam volna érte. Itt csak utálatomnak adtam hangosan és érthető módon kifejezést, amivel sikerült is még több gaztetnek elejét vennem.
Hiszek neked, ifjú ember, jegyezte meg a gróf. Te még sokkal fiatalabb és romlatlanabb vagy, hogy sem ilyen gyalázatos véres munkát rád bízhattak volna. Ó, de az a szegény áldott jó főpap. Meggyilkolták őt épp azon a helyen, ahol annyi keresztény és fejedelmi jósággal vendégelte meg a sok idegent. És éppen az a nyomorult, az a népsöpredék, az a szörnyeteg, aki ott nőtt föl, abban a szobában, ahol kezét annak a nemes férfiúnak a vérével beszenyezte. De nem ismerném Károly burgundi herceget, és kételkednem kellene az ég igazságos voltában, hogyha a bosszú épp oly gyorsan utol nem érné azt a gazembert, mint ami szörnyű volt a tette. És hogyha senki nem venné üldözőbe a gyilkost, akkor...
Itt elakadt a szava. A kard markolatát, amit az imént megragadott, most eleresztette, vaskesztyűs kezét oly hevesen ütötte melvértjéhez, hogy az szinte döngött, majd két kezét az ég felé emelve, szinte ünnepélyes hangon így szólt.
Én, Philippe de Crevicard de Cordé, fogadalmat teszek az Isten, Szent Lambert és a kölni három királyoknak, földi örömöknek még csak a gondolata se támadjon a lelkemben, valameddig bosszút nem álltam Bourbon Lajos püspök gyilkosain, találjam én meg azokat az erdőben, a mezőn, a városban vagy a vidéken, a hegyek között vagy a síkon, a király udvarában vagy az istenházában. És ennek zálogául fölajánlom minden vagyonomat, barátaimat és társaimat, életemet és becsületemet. Isten engem úgy segéljen, és a lüttichi Szent Lambert és a kölni három királyok.
Az elhangzott ünnepélyes fogadalom után, mintha megkönnyebbült volna a szíve, és a régi kedve is visszatért. Most azután Quentint kérdezte ki részletesen a Schönwald kastélyban lefolyt rettentő eseményekre vonatkozóan.
Hanem ezeken az elavult, ingatag jellemű hűtlen nyomorult lüttichi bestiákon csodálkozom leginkábban, mondotta a gróf. Akik jogos és törvényes fejedelmük meggyilkolására képesek voltak azokkal a kegyetlen rablokkal szövetkezni.
Quentin itt fölvilágosította a grófot, hogy a lüttichiek, vagy legalábbis a jobb társadalmi körök, ha bár meggondolatlanul csatlakoztak is a csőcselék fölkeléséhez, de hogy is akarták támogatni a Márk grófot kegyetlenkedésében, sőt, abban meg is akadályozták volna, ha elegendő erővel rendelkeznek.
Egy szó se többet a hűtlen, ingatag jellemű csőcselék védelmére, kiáltott föl a gróf, hiszen jól tudhatták, hogy kivel lépnek szövetségre. Olyan rabló vezérrel, aki csak az erőszakot, a gyilkosságot gyakorolja, és akinek retteget híre, bejárja egész Flandriát. És nem közülük való volt-e az a mészáros is, aki a gyilkosságot végrehajtotta?
Én azonban remélem,
hogy fölgyújtott házaiknak tűzfénye vérfolyam tükréből fog visszaverődni. Ó, az a nagylelkű jóságos hűbér úr. Míg másutt elnyomatásban és szegénységben tengődnek a szegény hűbéresek, addig a lüttichiek dúslakodtak a földi javakban és gazdagságban.
A Krávékar gróf ismét megeresztette a lova gyeplőjét, és idegesen tördelte acélkesztyűs kezét. Quentin teljes mértékben méltányolta a gróf fájdalmát, amit az egyik legjobb barátjának elvesztésén érzett, hallgatott tehát, nehogy szavaival csak fokozza annak fájdalmát, ha már könnyíteni nem tudott rajta. Csak hogy maga a gróf tért vissza minduntalan erre a szomorú tárgyra, és még mindig volt kérdezni valója erre vonatkozóan. Most azonban, mintha hirtelen valami más jutott volna az eszébe. Mi történt Emmeline grófnővel, és miért maradt el Izabellától?
Nem azért kérdem, tette hozzá gróf, mintha elmaradását nagy veszteségnek tekinteném Izabellára nézve, noha közeli rokona neki, és szereti is Izabellát, de fantasztikusabb nőt én még nem ismertem. És az a meggyőződésem, hogy Izabella, aki mindig rendes, szerény leányka volt, a szökését is ennek a kalandvágyó, minden áron férjhez menni akaró, szabados jellemű nő ösztönzésére követte el.
Quentint mód fölött fölháborította a grófnak az az észrevétele, hogy Izabella mindössze rendes és szerény leányka volna, holott ilyen erényekkel akármelyik polgár leány is rendelkezhetik. Már-már azon a ponton volt, hogy ezért a lekicsinylő nyilatkozatáért rendre utasítja a grófot, de azután meggondolta magát és hallgatott. Nem a gróf fegyverétől félt, hanem attól, hogy ezzel a kihívással egyszer s mindenkorra nevetségesé teszi magát. A gróf sürgető kérdésére tehát előadta, hogy Emmeline grófnő még a kastély ostroma előtt megszökött, részletesebb magyarázattól azonban tartózkodott, nehogy Izabellát, sőt, önmagát is nevetségesé tegye, mint akiknek egy furfangos cigány oly könnyen túljárhatott az eszén. Még csak annyit mondott, hogy a Lüttichben keringő hírek szerint Emmeline grófnő Vilmos Márk gróf kezébe került.
No, akkor hát remélem, jegyezte meg a gróf, hogy feleségül is veszi, amit a grófnő pénzes zsákjára való tekintettel alig, hanem meg is tesz.
A gróf még különféle kérdéseket tett fel Quentinnek kiváltképpen a hölgyek viselkedésére, és főként az ő irányában tanúsított bizalmas barátságára vonatkozóan, amikre nézve Quentin bizony sokszor bosszankodva, sőt, sértődötten adta meg a választ.
Mormogta a gróf maga elé. Tehát mégiscsak úgy van, ahogy sejtettem. Legalább az egyik részről. A másik részről azonban alig, hanem józanabb fölfogással fogok találkozni. Na de jár csak ide, ifjú apród. Lovagolj előre az elővédhez, én pedig hátra maradok és Izabellához csatlakozom. Azt hiszem, hogy általad már is megtudtam annyit, hogy erről a kellemetlen ügyről teljes tájékozottsággal beszélhetek Izabellával anélkül, hogy az ő érzékenységét sérteném, ha már a tiéd egy kissé megsértettem. Na de várjunk csak, derék ifjú. Még egy szót. Az az érzésem, hogy te egy kissé túl kalandoztál a valóság megvont határán. Tündér országba tévedtél, és tündér álmokkal áltattad magad. Feledd el ezeket a tündér álmokat, ifjú hős, tette hozzá a gróf, Quentin vállát leereszkedően megveregetve. Felejtsd el, és arra a hölgyre ezután csak mint Croy gróf kisasszonyra szabad gondolnod. Az ő barátai, erről biztosíthatlak, mindig elismeréssel gondolnak azokra a becses szolgálatokra, amelyeket te a grófnőnek tettél. De mondj le arról a lehetetlen jutalomról, amire a magad részéről számítani elég vakmerő voltál.
Fölháborodva, főként amiatt, hogy az éles szemű gróf elől nem tudta kellőképpen elrejteni a maga előtt is titkolt érzéseit, amiket a gróf inkább humoros szempontból ítélt meg, Quentin bosszusan vágott vissza. Meg gróf úr, ha a tanácsára rá fogok szorulni, majd szólok. Ha a támogatására lesz szükségem, ön még mindig ráér megtagadni azt tőlem. Ha pedig az ön személyes véleményére egyáltalán adok valamit, még mindig van időm, hogy erre nézve nyilatkozzam.
Hát deringettét,
kiáltott föl a gróf mosolyogva.
Bizony én Amadis és Orianna közé kerültem, és bizony minden pillanatban várhatom, hogy sorompóba kelljen kiállanom.
Jegyzet, Amadis, spanyol mond a hőse,
az álhatatos és lovagias szerelem megtestesülése, aki egyúttal kóborlovag is.
Amint látom, ön gróf úr ezt lehetetlennek tartja, felelte Quentin kemény hangon.
Törtem én már lándzsát az orleáni herceg mellén, pedig abban mégiscsak nemesebb vérkering, mint önben, Kahevekür gróf. És megvívtam Dunoá gróffal, aki szintén külön ellenfél volt, mint ön, Kahevekür gróf. Hogy a jóságos ég erősítsen meg téged abban a hiedelmedben, amely most téged eltölt, ifjú barátom,
felelte nyugodt hangon a gróf.
Ha csak ugyan igazat beszéltél, fiú, akkor ritka szerencsében volt részed, hogy az isteni gondviselés ilyen tűzpróba elé állított, mielőtt bajuszot serkent volna. Haragra, fiam, engem nem ingerelhetsz, legfeljebb mulattatsz. Hidd el, ha bár hercegekkel mérted is össze a kardod, és grófnőknek lehetél lovagja, még mindig nem lehetsz ám hasonló azokhoz, akikkel véletlenül, vagy mint ellenfél állhattál szemben, vagy akiknek utitársa lehettél. Annyit megengedhetek neked, aki annyi sokféle lovagregényeket összeolvashattál, hogy végre magadat is lovagnak képzeled, mondom, annyit megengedhetek, hogy egy ideig tündérálmokban ringathattad magad, de nem szabad haragudnod jó akaró barátodra, aki azután egy kissé vállon ragad és fölébreszt.
Gróf úr, az én családom...
Hiszen én nem beszéltem a családodról,
szakította félbe a gróf.
Én csak a rangra, vagyonra és magas társadalmi állásra gondoltam, amik a különféle társadalmi állású embereket megkülönböztetik egymástól. Ami a születést illeti, nos, mindnyájan Ádám és Évától származunk.
Tehát gróf úr, szólt közbe erélyesen Quentin,
az én őseim Glenn Hullákini durvárdok.
Nos, hogyha a származásodat még Ádám és Éva előtti időkre vissza tudod vezetni, akkor nincs több mondani való. Isten veled!
Lova fejét hátra fordítva Kelvékör gróf a faképnél hagyta Quentint, és hátra lovagolt Izabellához, akinek talán a gróf atyai intelmei még nagyobb fájdalmat okozhattak, mint amennyire fölingerelték Quentint. Estére elérték a Sambre partján fekvő Charleau várost, ahol Crevecoeur pihenőt tartott, mert Izabellát az alig múlt rémes események okozta izgalmak, a legutóbb megtett 50 mérföldnyi út fáradalmai annyira megviselték, hogy egészségének komoly veszélyeztetése nélkül az utat nem folytathatta.
Crevecoeur gróf átadta Izabellát a Charleroi Cisztercita rend kolostora apát nőjének, aki a Crevecoeur és a Croy családa rokonságot tartott fent. A Crevecoeur gróf maga elé rendelte a kis burgundi helyőrség parancsnokát, és meghagyta neki, hogy díszőrséget rendeljen ki a kolostor elé mindaddig, amíg Croy gróf kisasszony ott tartózkodik. Állítólag a gróf kisasszony személyes biztonsága érdekéből volt szükség erre az őrségre, mert Lüttich felől nyugtalanító hírek érkeztek, a valóságban pedig ezt az őrséget a gróf azért rendelte ki a kolostor elé, nehogy Izabella megszökjék. Legelső feladatának azonban a gróf mégiscsak azt tekintette, hogy a püspök meggyilkolásáról és a lüttichiek lázadásáról ő értesíthesse elsőnek a burgundi herceget. Minthogy pedig ecélból a maga és a kísérete számára friss lovakra volt szüksége, azokról Legott gondoskodott, hogy az utat Peron felé haladék nélkül folytathassa. Quentinnek is tudtára adta, hogy vele kell jönnie, miközben gúnyosan bocsánatot kért tőle, amiért szép utitársától elválasztotta. Reméli azonban, hogy egy olyan szolgálatkész lovag számára, mint amilyen Quentin, ez az utazás a holdfényes éjszakában nagyobb gyönyörűséget fog jelenteni, mint jelent a nyugodt szendergés a többi közönséges ember mindennapi életében. Quentin, akit már az Izabellától való elszakítás is mód fölött felingerelt, a gróf csipkelődő beszédére kedvelett volna megadni a méltó választ, minthogy azonban jól tudta azt, hogy a gróf az ő haragján csak mulatni fog, kihívását pedig megvetéssel visszautasítja, elhatározta, hogy megvárja a kínálkozó alkalmat, amikor a gőgös embere méltó bosszút állhat, akit, igaz ugyan, hogy egészen másoknál fogva, épp annyira gyűlölt, mint a szakállas vatkant. Ellenvetés nélkül fogadta tehát a gróf ajánlatát, és most már mindketten a legnagyobb sietséggel folytatták az utat Peron felé.